Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok, bár a hollandok már szavaztak, és már exit pólok is vannak, nem fogunk erről a történetről beszélni, dacára annak, hogy Utrecht betelefonálva oldjuk meg a mai tetőteraszt, mert hogy más a témánk, van benne európai vonatkozás is, betartjuk a szabályokat, és majd csak vasárnap este a hivatalos eredményhirdetésnél fogunk ezzel a politikai vonatkozással foglalkozni, vagy azt követően, de azért Sau Naphegyi Andrát megkérdem, hogy így a igen kiegyensúlyozott exit poll szerinti eredmények függvényében egy kicsit megnyugodtál, mert volt egy adott pillanatban egy aggodalmas felhangú beszélgetésünk, amikor ugye a szélső jobb előre tört a parlamenti választásokon. Köszönöm, hogy itt vagy velünk, és eljöttél a tetőteraszra.
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat is. Tegnap este követtük az exit poll eredményeit, és nagy megnyugtatásként szolgált az, hogy a szövetséget kötött zöld és munkáspárt. Ha minden igaz, akkor 8 helyet szerzett meg a 31 főből, és a szélső jobboldali párt, amelynek eddig csak egy tagja volt az Európai Parlamentben, most már 7 tagot számlálhat. A feszültséget ugye az okozza, hogy ismét sikerült-e a legnagyobb párttá válnia, mint ahogy az november 22-én történt az országos választások alkalmával, és természetesen az volt a reakciója a párt vezetőjének, hogy lehet, hogy mégis csak ők lesznek a legnagyobbak, és amikor ezt láttam, akkor megint az volt bennem, hogy erről szól a történet? Tehát ezért mondtam azt legutóbb, hogy csak politikáról ne halljak. November 22-e óta zajlanak az egyeztetések, még nem sikerült kormányt alakítani, és most is olyan tervek tevődnek, hogy hát sajnos megáll az ember esze, hogy nagyon őszinte legyek, és úgy érzem, hogy nem akarok többet ezzel foglalkozni, mert csak felháborodáshoz vezet, és cinikus leszek, illetve ha választásokról szeretnék beszélni, akkor úgymond semleges állásponton kellene legyek, és úgy beszélem róla. Mivel ez nem sikerülne, akkor inkább nem teszem.
Hát nem is ez lesz a mi mai beszélgetésünk fő témája, hanem egy kötet, amelynek már megvan a kézirata, láttam a borító laptervet. Egy olyan kötet, amely a kolozsvári exit kiadó gondozásában jelenik meg, és amelynek az a címe, hogy egy az egymillióból, alcíme pedig elme, lélek, test, csapatjátéka. Arról beszélsz ebben a kiadványban, ebben a kötetben, hogy hogyan élted és éled meg azt a nagyon ritka betegséget, ugye a cím is utal erre, amellyel küszködsz immár jó ideje, hogyan kerekedtél felül, hogyan sikerült vendégül látnod, ahogyan az egyik pszichológus tanácsolja, és hogy mindebből hogyan merítettél erőt, miként vált Naphegyi Andi szakértővé, önkéntessé, emberi jogi harcossá, és hogy ez hogyan tölti ki az életedet. Van benne orvosi szakszókincs, van benne természettel való találkozás és rácsodálkozás, vannak benne rövidke élettörténetek, emberi vonások és reakcióknak a tárháza, szóval ez egy, hát nem is tudom, műfajában azt hiszem egy kollázs, ha lehet így mondani, de majd javíts ki, hogyha te másként ajánlod ki az olvasóknak, hogy került tulajdonképpen a feladataid közé az, hogy meg is írod, mert beszélni, beszéltél róla rádióban, sajtóban, különböző nyilvános fórumokon, ezúttal te magad raktad össze ezt a történetet egy kötetté.
Köszönöm a felvezetőt, olyan szépen összefoglaltad, hogy talán már semmit nem kellene hozzáfűznem, mert felkeltetted a hallgatók figyelmét, hogy olvasóvá váljanak, és valóban nevezheted kollásnak, mert sok műfaj megtalálható benne, természetesen önéletrajznak is tekinthető. És kérdésed az, hogy mi vezetett el ahhoz, hogy papírra is vessem azt, amiről beszélgettünk ugye együtt is múlt nyáron, és kolozsvári televízió munkatársaival is. Nagyon sok ismerősöm, barátom sarkalt arra, hogy fogalmazzam meg írásban is, hogy hogyan éltem meg ezt az időszakot, mert egyrészt kiírom magamból azokat az érzéseket, gondolatokat, amelyek foglalkoztatnak, tehát egy megnyugtató, feldolgozó folyamat része is, illetve az is benne van, hogy mások számára ihletet nyújthat az, hogy én tudok önmagamról beszélni, fel tudom vállalni önmagam, el tudom mesélni, hogy mind mentem keresztül, akkor, amikor egy fogyatékossággal szembesültem, és ez arra is ösztönözhet, sarkalhat hasonló helyzetben lévő embereket, akár fogyatékossággal élőket említhetek, akár krónikus betegséggel élőket, hogy ők maguk is megoszthassák egymással, és végül is önmagukkal azokat az érzéseket, gondolatokat, amelyek ezekben a pillanatokban, akár egy diagnózissal való szembesüléskor, akár az élet bármely területén akadályokkal való megküzdéssel előjönnek, és mindenki számára segítséget nyújt az, hogy egy kapcsolódási pontot talál, egy kapcsolódási pontot érez, és a társadalom szempontjából erre is szükség van az egymással való kommunikációra, és ezt szolgálja tulajdonképpen ennek a kötetnek az összeállítása is.
Úgy nyúlsz a témához, hogy tulajdonképpen egyrészt van a személyes tapasztalatod, másrészt pedig ugye nem marad el az újságírói, és hát miért ne a közéleti, civil, önkéntes mi voltod. Jelenleg tulajdonképpen ennek a témakörnek az egyik tanácsadója vagy, hiszen az európai stratégia az ugye 2021 és 2030 közti periódusát éli, ez a fogyatékkal élő embertársainknak a megsegítését, beilleszkedését, támogatását célzó szakpolitika. Ez annak a következménye, hogy az ENSZ 2006-ban beérlelte azt a döntést, ami az egyezményhez vezetett, a fogyatékossággal élők jogairól szóló egyezmény. Ehhez te azt fűzöd hozzá, hogy te inkább a cselekvésben korlátozott személyekről beszélnél, de hát mivel ez egy már bevett formula, ugye maradunk a fogyatékossággal élők megnevezésnél. Miért gondoltad, hogy ez a te általad javasolt kategorizálás vagy megnevezés közelebb áll a valóhoz?
Említetted, hogy az ENSZ 2006-ban fogadta ezt az egyezményt, 2016-ban ratifikálta Hollandia, tehát majdnem az utolsó európai ország volt. És amikor fogyatékossággal élőkről beszélünk, akkor önmagában az a tény, hogy valakit nem fogyatékosnak minősítünk, hanem fogyatékossággal élőnek, az már egy előrelépést jelent. Amikor én azt mondom, hogy cselekvésben korlátozott személy, akkor nem a személyt, mint fogyatékost nevezem meg, hanem az interakciót.
A helyzetet rögzíted, igen.
Uh-huh. Igen, uh-huh. Igen. Tehát abban a pillanatban példaként hozom fel, hogy amikor kerekesszékkel közlekedik az ember, és minden terület, akár egy piactérről legyen szó, akár egy üzletről, akár egy munkahelyről, vagy...
Vonatállomásról, erről majd mai beszélünk egy kicsit részletesebben, mert megér. Igen.
Tehát ha minden elérhető egy kerekes székkel közlekedő személy számára, akkor nem rendelkezik fogyatékkal. Ugyanúgy részt tud venni a társadalomban, mint bárki más, aki két lábon közlekedik. Ezért nevezem cselekvésben korlátozott személynek fogyatékosság helyett, mert nem vezet akár előítéletekhez, akár diszkriminációhoz, hanem cselekvésben korlátozott, azaz részt tud venni a társadalomban, csak segédeszközökre van szüksége.
A liftes sztori, ugye ez külön alfejezetként jelenik meg a kötetben, ez egy olyan, mondhatnám azt, hogy tucat történet, amivel a hasonló helyzetben levő emberek találkoznak, te viszont szóvá tetted. Konkrétan az történt, hogy utazni szerettél volna, és a lift, ha jól értettem, az, ami fölvitt volna a vonatállomás peronjára, az nem működött. Több ízben is megismétlődött ezt. Ezt szóvá tetted, helyi sajtó felkapta, sztori lett belőle. Nekem egy kicsit kesernyésnek tűnik a vége, mert hogy minden publicitás dacára és a történet felvállalását dicsérő reakciók ellenére, mintha nem változott volna semmi, mintha a holland vasutak a román CFR példájára igen lassan mozgott, elnézést kért, reagált, csak hogy éppen a lift nem javult meg. Vagy másként történt végül, aztán csak sikerült megpockolni?
Pont úgy történt, ahogy összefoglaltad, nem csak a peronra kellett feljutnom, hanem egy másik alkalommal a peronról kellett lejutnom, de a holland vasút magánvállalat. A magánvállalatok érdeke, hogy minél nagyobb jövedelemmel zárják az évet, és ezért minél kevesebbet kelljen befektetniük. A az állomások elérhetősége és átjárhatósága, ez pénzt igényel, és az erre való odafigyelés, tehát állandó megfigyelés alatt tartás, hogy minden lift működik, és minden vonat elérhető a mozgássérültek számára. Ehhez szintén pénz szükséges, személyzetre is szükség van, és mindez nem áll rendelkezésre, és nem prioritás a vállalat számára, hogy az utazást mindenki számára elérhetővé tegye. Ezért nem változott a helyzet.
Hasonló kudarcos vagy félig sikeres próbálkozásod volt-e még, vagy tudsz-e arról, hogy sorstársaid szintén jeleztek ilyen-olyan gondot, ami anomália, ami nem működik, ami kéne, hogy segítse a mindennapokat, de pontosan az előbb vagy egyéb okok miatt nem történik meg. Szóval, hogy mennyire elszigetelt az érdekel ez a peronos liftes történet, vagy mennyire sajnos visszaköszönő refrénszerű?
Van egy nagyon jó barátunk, aki 35 éve kerekesszékkel közlekedik, és most Utrechtben ezzel foglalkozik, hogy az önkormányzatot és vállalatokat is jó tanácsal látja el, hogy hogyan lehet akadálymentesíteni a különböző épületeket, intézményeket, és így a vasúti lehetőségeket is. És mai napig előfordul vele, hogy nem tud lejönni a peronról, itt lakik a közelünkben, úgyhogy ugyanazt a vasútállomást használja, és akkor kénytelen megvárni a következő vonatot, amely fél órával később érkezik, tovább menni a következő állomásra, ott felvonót igénybe venni, lemegy, átmegy a másik oldalra is visszajön. Azaz egy órával többet vesz igénybe az, hogy egy akár 10 perces vonat közlekedést igénybe vevő távolságon hazakerüljön, mert vissza kell utaznia, más megállóhelyet keresnie ahhoz, hogy le tudjon menni, és fel tudja jönni, hogy vissza is tudja jönni.
Hát ez nem túl szívterítő, viszont voltak sikeres projektjeid. Ami számomra nagyon szimpatikus volt, sőt, nagyon is elgondolkoztatott, a múzeumos sztori, arról van szó, hogy sikerült meggyőznöd egy múzeumot, hogy fogyatékkal élő gyermekek és egészséges gyermekek együtt látogassák ezt az intézményt a szülőkkel együtt, és a végén például az történt konkrétan, hogy egy mindössze 6%-nyi látáskészséggel rendelkező kisfiú tanácsot adott a múzeum illetékeseinek, hogy hogyan lehetne átalakítani, mivel lehetne segíteni azokat, akik csökkentett látásúak, bár ő nem tartja magát annak, jelesen, hogy kéne egy kis alaprajzot készíteni minden terem bejáratához, hogy akkor aki belép, az fel tudja térképezni magának, hogy körülbelül mire számítson, és úgy tudja majd megközelíteni ezeket a tárgyakat, kiállított alkotásokat. Ez nagyon megérintett, egyrészt azért, mert valahol a normalitásról szólt ez a párbeszéd, másrészt, mert van egy személyes érintettségem is, a családomban van hasonló látáskorlátozott rokon, aki hát valószínű, hogy hasonló módon járt volna el, vagy ehhez fogható módon.
Az említett múzeum kapcsán még más helyszíneken is zajlott a projekt, így játszóterek, kézműves műhelyek bevonásával, és nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy hogyan lépnek kapcsolatba egymással a fogyatékossággal és anélkül élő gyermekek. Ahogy abban a kötetben is írok, a fogyatékossággal és nem fogyatékossággal élő gyermekek nem kerülnek napi szinten kapcsolatba egymással. Az iskolák még nem váltak úgynevezett inkluzív iskolákká, ezért a szabadidős tevékenységeket próbáltuk meg úgy kialakítani, hogy a gyerekek kapcsolatba kerüljenek egymással. Tehát amit gyerekfejjel tanulsz, az válik normalitássá számodra felnőtt korban. Tehát ha gyerekkorban megtanulod, hogy vannak olyan gyerekek is, akik látássérültek, vagy hallássérültek, vagy zajérzékenyek, vagy valamilyen segédeszközzel közlekednek, akkor felnőtt korban már nem az előítéletek fognak hatalmukba keríteni, amikor megismerkedsz egy ilyen személlyel, hanem ezt a személyt is úgymond normálisnak fogod tartani. Azért nevezem úgymond normálisnak, mert ha szárazon akarok fogalmazni, normális ember nem létezik. Mi alakítjuk ki azt a képet, hogy mi a normalitás a társadalomban. De a kisfiúra visszatérve, a húga is 4 évesen szintén 6%-os látáskészséggel rendelkezik, és mindkét gyermek számára ez a normalitás. Tehát ők nem tartják fogyatékosnak magukat, mert már 6 éves fejjel feltalálja magát az a gyermek, és el tudja mondani, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy ne legyen cselekvésben korlátozott. Tehát visszatérek arra, hogy miért nevezem cselekvésben korlátozott személynek, és nem fogyatékossággal élőnek azt a személyt, akinek valamilyen átalakítás, vagy odafigyelés, vagy egy segédeszközre van szüksége, ahhoz, hogy részt tudjon venni egy ilyen délutáni tevékenységben is, mint múzeumlátogatás. És ennek a projektnek az eredményeként, amikor felújították a múzeumot, akkor minden gyermekre odafigyeltek, tehát akadálymentesítették az épületet, olyan kis teret is létrehoztak, ahol a zaj érzékeny gyermekek esetleg visszahúzódhatnak. Arra is odafigyeltek, hogy a személyzetet is felkészítsék arra, hogy hogyan tudjanak minden gyermekkel kapcsolatba kerülni, minden szülővel beszélgetéseket folytatni, mert az is nagyon fontos, ezt a szülőkkel való kapcsolattartásban is érzékeltem, hogy a szülők biztonságos környezetként éljék meg azt, ahova a gyermekeiket viszik. Tehát, hogy a gyermekük elemében érezze magát, ne találkozzon semmiféle előítélettel vagy másféle bánásmóddal. És hogyha mindenki egyenlő félnek érzi magát, akkor örvendeni tud egy játszótérnek, egy múzeumnak, egy közös művészeti tevékenységnek, és erről szólt ez a projekt, hogy megteremtjük a lehetőséget az egyenlő bánásmódra való felkészülésre felnőtt korban is.
Az Inkluzív Hollandia Egyesület elnökeként 2020. februárjától tevékenykedsz a szervezet keretében, és ez lényegében egy európai hálózatnak a része. Azt írod, hogy havonta vagy két havonta online borozás, persze inkluzív borozás zajlik. Ilyenkor beszélitek át az éppen aktuális teendőket, vagy az újdonságokat. Hogyan is zajlik tulajdonképpen itt a munkat? Mert erre úgy nem térsz egyébként ki, azért vagyok rá kíváncsi. Listázzátok, hogy mit lehetne esetleg tematizálni? Jönnek felhívások, panaszok, ötletek, javaslatok? Vagy ez egy ilyen kötetlen, nyilván a témáról szóló beszélgetés, aminek a végén azért egy-két konkrétum, döntés, egy-egy akciónak a terve mégiscsak kibomlik.
Az Inkluzív Hollandia Egyesület kb. 450 tagot számlál, úgynevezett ENSZ nagykövetek, akik az ENSZ egyezmény gyakorlatba ültetésével foglalkoznak. És minden alkalommal 30-40 fő ül össze, és az online inkluzív borozás készítésében valóban tematizáljuk ezeket az összegeket. Tehát akár interszekcionalitásról legyen szó, hogy ezt elmagyarázzam, arról beszélgetünk, hogy milyen bánásmódban részesülnek azok az emberek, akik fogyatékossággal élnek, ugyanakkor bevándorlók, vagy nemi alapon történő diszkrimináció is történik, és hogy hogyan tudjuk ezeket a helyzeteket napirendre tűzni, milyen intézményekkel kell kapcsolatba lépni, de ennél gyakorlatiasabb példákkal is élünk, és ezeket is vázoljuk, egymással egyeztetjük, úgyhogy vendégeink is vannak, és egy borozás során a vendég elmondhatja maga történetét. Legutóbbi borozásunk alkalmával a holland diszkrimináció ellenes ombudsman volt a vendégünk, és ő vázolta azt, hogy ebben az évben milyen prioritásaik vannak, és hogy hogyan kerül napirendre a fogyatékossággal élők helyzetének a javítása. Vagy egy olyan történet is volt, amikor arról beszéltünk, hogy milyen gyakran lehet igénybe venni egy mosdót nyilvános területen. Ugye az ember alapszükséglete az, hogy igénybe tudjon venni egy mosdót. Csak ezek a mosdók a kerekesszékkel közlekedők számára nem elérhetőek. És erre is ki kell találni, hogy kivel lépsz kapcsolatba. Minden önkormányzat maga dönti el, hogy ezzel a kérdéskörrel hogyan foglalkozik, és mivel érdekképviselettel foglalkozunk, ezeket együtt dolgozzuk ki, hogy mindenki a maga szakterületén, illetve a maga önkormányzatának keretén belül ezt a tudást, amit ezeken az üléseken teszünk magukévá, ezt használni is tudják. És természetesen a tömegközlekedés is egyik témánk volt ebben az évben, hogy hogyan tudunk ezen változtatni, akár vasúti társaságról legyen szó, akár úgynevezett régiótaxi szolgáltatásról, amely a fogyatékossággal élők szállításáról gondoskodik, és most a július elején vakáció lesz a téma, tehát kötetlen beszélgetés is lesz, és ennek az online összejövetelnek az érdekessége az, hogy mindenki megtalálja a helyét. Tehát akik autizmussal élnek, megtanulták, hogy az ülésvezető, azaz jó magam, rájuk szól, ha esetleg túl sokáig viszik a szót, vagy már előre egyeztetünk. Van egy csoportunk, akik beszéd, szöveg, fordítással foglalkoznak, azaz amikor zajlik a beszélgetés, akkor hallássérültek számára egy speciális, erre kialakított billentyűzeten tudják egyből írni azt a szöveget, ami elhangzik, ezért mindig arra kérem fel a résztvevőket, hogy kicsit lassabban beszéljenek, vagy mindenki le van némítva azért, hogy azok a résztvevők, akik szoftvereket használnak ahhoz, hogy olvasni tudjanak egy szöveget, mert látássérültek, ők is be tudnak kapcsolódni, mert csak az van kihangosítva, aki éppen beszél. Tehát mindenki elemében érezheti magát, és most már 4 éve zajlanak ezek a borozások, és mindenki tudja, hogy biztonságos környezetben van, hogy semmiféle előítélettel nem találkozik, és számíthatunk egymásra. Talán ez a legfontosabb aspektusa.
Andi, ez önkéntes alapon szerveződő NGO. Tehát azért kérdem, mert hogy igen gyakran fordul elő utalás arra, hogy te magad is önkéntesként, vagy a körülötted verbuvált csapatok szintén önkéntes minőségben vesznek részt akciókban, egyeztetéseken, akár konkrét munkában is. Ez mennyire jellemzi a holland társadalmat, hogy önkéntesség, ugye mindig valahogy innen keletről valamilyen frusztrációval tekintettünk erre a típusú szerepkörre és tevékenységre. Bezzeg, ők ott nyugaton megengedhetik maguknak, a kultúrájuk olyan, van idejük, fontos számukra a közösség, tehát akkor közmunkát vállalnak, vállalások vannak, és az önkéntesség, mint egy természetes társadalmi szerep jelenik meg, vagy legalábbis a mi felfogásunkban, az enyémben így csapódik le. Vajon így van-e tényleg, vagy a távolság az szépít, csinosít és torzít egyben?
Az utolsó mondatodba kapaszkodnék, hogy valóban a távolság szépít és csinosít. Amikor Hollandiába kerültem 17 évvel ezelőtt, akkor teljesen más képen volt Hollandiáról, mint ma. És valóban azt is elmondhatjuk, hogy Hollandiában nagyon gyakori a 4 napos munkahét, és akkor egy napot arra szentelhet az ember, amely az ideáljairól szól, legyen most szó inkluzív társadalomról, mert erről szól az én önkéntes tevékenységem, és egy 4 napos munkahét mellett valóban belefér az ember idejébe. Tehát ilyen szempontból igazad van, illetve jó a meglátásod, és jó látni azt, hogy vannak elkötelezett emberek, akik nem azért lépnek fel a fogyatékossággal élők, illetve cselekvésben korlátozott személyek érdekében, mert ezt kéri a törvény, ezt írja elő, hanem azért, mert elkötelezettek ezen ügy iránt. Akár családban előforduló esetek kapcsán, akár ismerősi körben. Mindig van egy személyes tapasztalat, amikor elindul az ember az önkéntes tevékenységek útján. Van egy kiváltó oka annak, hogy miért pont egyik vagy másik terület mellett kötelezi el magát, és ebbe fektet időt és energiát. Ugyanakkor ennek az önkéntes tevékenységnek megvan a pozitív vetülete is, mert energiát ad az embernek azt látni, hogy örömmel tölti el azokat, akikért valamit tud tenni, és ez természetesen belőlem is önkéntesként örömöt vált ki. Tehát megvan ez a vetülete is.
Elfogadás, első lépés a teljesség felé. Itt most egy kicsit személyesebb regiszterre váltok, mert tulajdonképpen a te köteted visszatérő motivuma az, ahogyan a saját példádon keresztül lényegében fogodzókat nyújtasz, ajánlasz mindazoknak, akik ritka betegségekkel küszködnek, mert hogy több rendbéli gond is felmerül. Egyrészt a társadalom és a közvetlen környezet értetlenkedése és sajnálata, másrészt a rendszernek, legyen az orvosi, egészségügyi, vagy biztosítási, vagy egyéb szociális segélyrendszer, annak a merevsége, most megálltam egy kicsit, mert pontosan a betegséged is tulajdonképpen a merevségről szól, egyfajta inflexió hiányról, tehát összességében az, aki ott van és azt mondja, hogy de hát nekem az a gondom, ami még a szomszédországban néhány embernek, meg még arrébb néhány száznak a világon, rám miért nem figyeltek úgy, ahogy bármilyen szenvedőre, hiányt megtapasztaló emberre szoktatok. Ezt a történetet mennyire sikerül végül is elfogadottá tenni? Tehát lényegében arra akarok kitérni, hogy nem csak egy hátrányból induló embernek az élettechnikáit próbálod megosztani, hanem egy halmozott hátrányos helyzetből, a hullámvölgy legmélyéről a torockói csúcsra, vagy a vigyázó csúcsára végül felkapaszkodó ember példáját hozod saját történeted révén.
Sorra veszem akkor a kérdésed néhány aspektusát. Az egyik az egészségügyi rendszer, a másik a társadalomban való elhelyezkedésünk és a fogyatékossággal élők megítélése, és aztán, hogy mit jelent az elfogadás. Az egészségügyi rendszerrel kezdve, amikor a betegségem, azt hiszem, hogy még nem említettük, neve merev személy szindróma, stiff person syndrome, ezt 1964-ben azonosították először, úgyhogy egy nem ismert, ritka, egy az egymillióból betegségről van szó, és egyik diagnózis jött a másik után az évek során, de 8 évet tartott, amíg gyerekkori barátnőmmel fedeztük fel, hogy mi a betegségem, mert a szakorvosok csak a saját területükkel foglalkoznak. Tehát ott volt egy neurológus, aki 5 éven keresztül itt az Utrechti Egyetemi Kórházban kezelt, és az epilepszia kapcsán ugye elírta az epilepszia elleni gyógyszereket, de a test merevedésére és ezen tünetekre nem talált magyarázatot, úgyhogy 5 év után azt mondta, feladom, én már önért nem tehetek semmit, úgyhogy átutalt az epilepszia intézethez. Na most néhány év elteltével jött a következő diagnózis, a cukorbetegség, és az pedig a belgyógyászathoz tartozik. És próbáltam kapcsolatot teremteni a két szakorvos között, hogy figyeljenek oda, mi az összefüggés a két diagnózis között. És mindkettő elhatárolódott, egyik belgyógyászathoz, másik neurológiához tartozik, és ennyi. Miközben az én érvelésem az volt, hogy teljes egész vagyok, minden összefüggésben áll egymással, ezért beszélek az elme lélektest csapatjátékáról, mert minden gondolatunk, érzelmünk befolyásolja a testünk működését.
És a kezelést is, Andi, a kezelést is tulajdonképpen, mint kiderült utólag, ez a holisztikus megközelítés tette hatékonnyá.
Így van. Tehát az egészségügyi rendszerben még mindig hiányzik az, hogy a különböző szakorvosok együtt dolgozzanak egymással. És most a Rotterdami Egyetemi Kórházban van mindkét szakorvosom, a belgyógyász és a neurológus is kapcsolatban vannak egymással, úgyhogy ilyen értelemben jó kezekben vagyok, de egyik sem tud többet tenni, mint amit a protokoll megenged, hogy a maga szakterületével foglalkozzon. És pont ez hiányzik a különböző betegséggel küzdök életéből, hogy a szakorvosok együtt dolgoznak egymással. Hát ugye fizioterápiára is jártam, még mielőtt a kognitív motorikus terápiát elkezdtem volna, és ő sem volt kapcsolatban a többi szakorvossal. Miközben azzal is érveltem, hogy egy alacsony cukorszint esetén egy epilepsziás rohamban is lehet része egy embernek, még akkor is, hogyha nem tekinthető epilepsziával élő betegnek, de ez sem hatott. Tehát nekem megvolt az érvelésem, hogy minden összefügg egymással, de nem, elhatárolódnak tőle. Mindenki a maga szakterületével foglalkozik, és ennyi. Tehát az egészségügyi rendszer szempontjából még mindig itt van ez a hiányosság, hogy nem kezelik az embert egységes egészként, és nem figyelnek oda az összefüggésekre az elme, lélek és test között.
szociális ellátás szintjén, amikor benyújtottad a lapot, hogy neked SPS-ed van, nézett rád a tisztviselő, mint béka a csalánosból, ahogy szokták mondani, vagy tudta hova tenni?
Ez is olyan történet volt, hogy ha Hollandiáról beszélünk, hogy milyen liberális, elérhető ország, akkor nem volt egy kellemes tapasztalat, ugye abban az időszakban az Epilepszia Intézetnél voltam, és az akkori neurológusom nem ásta bele magát a különböző tünetekbe, csak az epilepszia elleni gyógyszer felírásával foglalkozott, és neki küldtem el azt a cikket 2015 augusztusában, amely az SPS-ről szól, és kértem, hogy végezzenek egy vérvizsgálatot, hogy megtalálják-e azt az ellenanyagot, ami ezzel összefüggésben áll. És a reakció a titkárságról jött. A neurológusnak nincs ideje elolvasni 4 oldalt. Amikor októberben ellenőrzésre kellett mennem, akkor is harcos temperamentumom ugye megnyilvánult, mert addig nem voltam hajlandó eljönni, amíg vért nem vett és el nem küldte a Rotterdami kórháznak, az az egyedüli hely, ahol ezekkel a páciensekkel foglalkoznak. Az volt az érvelése, hogy nagyon drága, és nagyon sokba kerül, és nagyon sok időbe. Ehhez képest 2 héten belül megkaptam az e-mailt a kórháztól, hogy szeretnének látni, és amikor a mostani neurológusom és az asszisztense elnézték, hogy hogyan járok ott a járok keretemmel a folyosón, néztek egymásra és bólogattak, hogy valóban, és én meg Jan Willemmel, a férjemmel néztünk rájuk, hogy valóban micsoda? Valóban SPS. De nekünk ezt honnan kellene tudnunk? Hát nem közölte velem a neurológusom az Epilepszia Intézettől? Nem. Arra nem volt képes, hogy utána egy e-mailt küldjön, hogy elnézést, nem figyeltem oda. Vagy belássa azt, hogy éveken keresztül többet is tehetett volna. Amint a hangomon hallod, még mindig felkavar a történet, és nehezen tudom elfogadni azt, hogy az, aki orvos lesz, az nem figyel oda a betegekre, illetve nem keresi annak a módját, hogy hogyan tudna leginkább segíteni, megmarad az úgynevezett protokoll mellett, vagy szabályok mellett, és ennyi. Nem ássa bele magát. És akkor valóban így néztek rám, hogy 1 az 1 millióból számukra természetes volt a neurológus és asszisztens számára, az én előző neurológusom számára pedig nem. És arra sem volt hajlandó, hogy elismerje, tévedett, többet is tehetett volna.
Ez a kötet, Andi, ez terápiás munka is egyben, ahogy én érzem, és utaltál is egyébként rá, hogy ki kell írnod magadból, mert annyira rétegzett, annyira szerteágazó, és annyira ott van benned, akár nyomasztó tényezőként is. Hogy érzed most, hogy pontot tettél a kézirat végére, vagy újraolvastad a már letisztázott variánst, hogy akkor ez tényleg egy lépés a gyógyulás fele?
Határozottan igen a válaszom. Úgyhogy mindenkit arra szeretnék ösztönözni, hogy bármilyen, nem csak betegségről van szó, bármilyen gonddal küzd, amely állandóan ott van, ott kering benne, ahogy mondani szoktuk, akár itt van a gyomrunkban, akár ott van a fejünkben, leül, és ahogy a fizioterapeutám mondta, stress express, azaz a stress kifejezése, erre mindenkinek szüksége van. És ilyen szempontból valóban terápiás hatása volt. Még egy dologra szeretnék kitérni az előző kérdésed kapcsán, a társadalom és a fogyatékossággal vagy krónikus betegséggel élők kapcsolata, hogy amikor ezt a kéziratot írtam, ugye arra is lehetőségem volt, hogy önmagamat kívülről megfigyelve helyezzem a társadalomba, illetve azt elemezzem, hogy hogyan hat rám a társadalom megítélése. Mert mindannyiunknak szüksége van társadalmi kapcsolatokra, és az én képünket befolyásolja az, hogy mások hogyan tekintenek ránk. És az elfogadás kapcsán említettem azt, hogy még valamire szeretnék kitérni. Itt volt a sajnálat és együttérzés közötti különbség, ahogyan én azt megélem. Tehát amikor kerekesszéket használtam, akkor sajnálkozó pillantásokkal találkoztam. Miért? Mert azokban az emberekben az él, hogy engem mitől foszt meg az élet azáltal, hogy kerekesszékre van szükségem. Miközben az együttérzés arról szól, hogy mit tehetek annak érdekében, hogy te is ugyanúgy részt tudjál venni a társadalomban, mint bárki más. Vagy a sajnálat érzete mások részéről hozzájárul ahhoz is, hogy az én képünket megváltoztassa, és úgy érezzük, hogy gyengébbek vagyunk, mint a másik, vagy kevesebbet érünk, vagy teher vagyunk a társadalom számára, tehát befolyásolja az énképünket, elveszíthetjük az önbizalmunkat, és akkor nem fogunk bizalmon ébredni egy reggel, és azt mondani, hogy ide azzal az inzulinnal, ide azzal az epilepszia elleni gyógyszerrel, ide azzal a kerekesszékkel, és vígannal élem a mindennapjaimat, hanem elássuk magunk, és azt mondjuk, hogy már nem szeretnénk kitenni a lábam az utcára, mert nem szeretnék sajnálkozó pillantásokkal találkozni.
Ehhez képest te a járókerettől eljutottál a Vlegyelszáig, eljutottál a Székelykőig, gondolom, hogy még ennél meredekebb. Ugye Hollandia nem arról híres, hogy azt hiszem, hogy 3-400 méteres a legmagasabb hegy?
600
méter.
Igen.
600 méter, hát egy kicsit, mondjuk úgy 200 méterrel meredekebb, mint a felek. Szóval, hogy igazándiból te be is vallod, hogy igen, hegyek rajongójának nevezed magad, ez a kifejezés, és hát lényegében a német Alföldről származó férjelet is megszoktattad a tengerszint fölötti egyéb magasságok csodálatával. 18 kilométert lesétálni egy végtében, vagy járókerettel otthon megtenni pár lépést. Ez az a táv, vagy ez az íve a te, mondjam azt, hogy történetednek. Kész akarva nem mondtam azt, hogy sikertörténet, mert hogy a normalitásról beszéltünk, és arról, hogy mindig az a normális, amit annak tekintünk, nincsenek kívülről ránk szabott, erőltetett normák, vagy normalitás érzetek. Szóval ez a történet, ez végül is nem csak, hogy stimuláló és motiváló mások számára, de gondolom, ugye, ahogy te újraolvastad, saját magad fele is valamilyen módon egy utolagos megerősítés, hogy ezt az ívet be tudtad járni, és hogy hát nem kis erőfeszítésbe és önkontrollba, maximalizmusba került neked. Megérte?
Megérte. Mai napig dolgozom azon, hogy így megőrizzem a mozgékonyságom, és mai napig háromkerekű biciklivel közlekedem, és a kerekesszéktől a vigyázó csúcsig hosszú volt az út. Az elfogadásról is beszéltünk, mint alapfeltétele annak, hogy eljussál a teljesség felé. Abban a pillanatban, amikor még nem fogadtad el a magad betegségét, még nem akarod vendégül látni a hivatlan vendéget, akkor harcban állsz önmagaddal, és napi szinten a tehetetlenség érzetével küzdesz, hogy miért pont én kerültem ebbe a helyzetbe egy az egymillióból immunrendszeri betegséggel együtt élni. Amikor azonban eljutottam az elfogadás fázisába, ehhez hozzájárult a kognitív motorikus terápia is, ami elősegítette a mozgást, akkor világossá vált számomra, hogy valóban napi szinten meg kell küzdenem ezért. Ugyanakkor meg ott van a jutalmam, az a hegy, amely számomra a beteljesülést jelenti. Más számára lehet egy tengerpart, lehet egy könyv elolvasása, és ezt meg lehet tenni kerekesszékkel is, tehát valóban nem úgy érzem, hogy egy sikertörténet, csak azért, mert most már nem használok kerekesszéket. Ezzel önmagamnak mondanék ellent, hogy azt mondjam, hogy aki kerekesszéket használ, az sajnálatos helyzetben van. Nem, arra fektetem a hangsúlyt, hogy a gyógyulás lehetősége bennünk van. És utalok a neuroplasticitásra is, azaz az agy felnőtt korban is változó, alakuló képességére. És erre is csak a 20. század végén, a 60-70-es években figyeltek oda a kutatók, hogy az agy felnőtt korban is képes a változásra. És az én történetem tulajdonképpen erről szól, hogy sikerült újra programálni az agyat, hogy új összeköttetést találjon a különböző idegsejtek között. A motorikus idegrendszerrel kellett bizonyítani a központi idegrendszernek, hogy mire vagyok képes. Tehát ezért dűzöl el mai napig az elme működése. Ugye nagyon keveset tudunk arról, hogy hogyan működik az agy, a különböző területek hogyan vannak kapcsolatban egymással, de a gyógyulás lehetősége, mint említettem, bennünk van. Hogyha nem is a fizikai gyógyulásról beszélek, akkor az elfogadással ott van a lelki gyógyulás lehetősége, hogy jól érezzem magam önmagammal, akkor is, hogyha segédeszközre van szükségem ahhoz, hogy bárhova eljussak, most is ott van a kamrában a kis kerekes széken, és az arra csatolható extra kerék, amellyel tegerhetem. Lehet, hogy valamikor még szükségem lesz rá. Nem tudhatom, hogy a betegségem hogyan fog alakulni. De ha megtanulom azt, hogy úgyis ugyanolyan értékes vagyok, mint bárki más, aki segédeszköz nélkül közlekedik, akkor megmarad a beteljesülés érzete és a gyógyulás érzete.
Kötetet írni és átgondolni nem csak az akarás, a kezdeti lendület, az ihlet dolga, kell hozzá egy szakmai háttér is. Hát az Exit kiadó hozza a maga részét, Köncei Elemér, ha jól emlékszem, ő az, akivel a borítót, tehát a külcsint beszéltétek át, a szöveggondozás pedig Demény Péterre hárult. Hogy működött ez az együtt dolgozás, mert ugye gondolom, hogy egyrészt a távolság miatt is többnyire inkább online egyeztettetek, de hogy egyébként milyen volt ez az új szerep, szerzőként részt venni egy ilyen csapatmunkában?
Nagyon érdekes, kellemes és pozitív tapasztalat volt. Valóban Demény Péterrel online kezdődött a kommunikáció, és felkarolta a kötetemet első pillanattól fogva, és rögtön időt szakított rá, és megkaptam a visszajelzéseket, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy jobban fókuszoljak, és jobban vezessem a vonalat, és érthetőbbé tegyem az olvasó számára. És amikor Kolozsváron találkoztunk, akkor két órán keresztül nem tudtuk abba hagyni a szövegelést. Leültünk egy kávéreig, aztán ebédelés lett belőle, és alig tudtunk elköszönni egymástól.
Szövegeltetek a szövegről.
Igen, és augusztus 19-én ő fogja bemutatni a könyvemet, természetesen jelen leszek, és mindig jó az, hogyha van egy külső szem, amely rá tud világítani arra, hogy hogyan tudja egy olvasó megélni az én írásomat. Köncei Elemérrel is nagyon jól megy az együttműködés, őt már 25 éve ismerem, mindenki ismeri Köncei Elemért Kolozsváron, és ő is ráértett arra, hogy mi az, ami a kötet tartalmához talál, és ezért dolgozott a borítóterven, azt is egyeztettük, most már a belső tervel is foglalkozik, fényképek is lesznek a kötetben.
Egy tengerparton sétáló sziluett, a tied, ha jól láttam én, vagy eléggé jól emlékszem rá, ahogy rávetül a homokra az árnyékod, ezt a feelinget képzeljék el a hallgatók.
Igen, és az volt az a pillanat, amit könyvemben is aztán megemlítek, hogy az volt az első alkalom sok év elteltével, hogy egyedül indultam el a tengerparton, a homokban, bizonytalan léptekkel, koncentrálva, minden légzés vételre és minden mozdulatra odafigyelve, hogy megtartsam az egyensúlyom, hogy behajlítsam a térdem, hogy hajlítsam a talpam, minden utasítást, amit a terapeutámtól kaptam, mindent felidéztem magamban abban a pillanatban, és bármennyire is fájdalmas volt, és látszik a képen is, hogy bizonytalanul állok rajta, csodálatos érzés volt újból megélni a szabadságot, mert tudom, hogy bennem van annak a lehetősége.
Andi, azt kívánom, hogy ez a csapatjáték, ami elme, lélek, test egymásra hangolódásáról szól, ez folytatódjon, hogy tud megírni talán a következő köteteidet is, mert elképzelem, hogy még mindig maradtak ki nem mondott, le nem írt gondolatok, és hát alig várjuk, hogy a Magyar Napok keretében augusztus 19-én a kötet lanszálásakor találkozhassunk. Kíváncsi vagyok arra is, hogy ott milyen reakciókat vált ki, milyen kérdések vetődnek fel, és bizonyára nem csak a barátok, ismerősök, hanem azok is eljönnek majd, akik hasonló vagy a tiédhez fogható kihívásokkal, küzdelmekkel szembesültek. Lehet, hogy nekik is jó útmutató, bíztató, akár recept lesz ez a kötet. Én meg köszönöm, hogy itt voltál velünk. Utrechtből bejelentkeztél, és most már, ha politikával kezdtük, akkor zárjuk legalább egy mondat erejéig ugyanezzel. De azt is kívánom, hogy majd vasárnap 11 órakor, amikor publikussá válhatnak a hivatalosan is az eredmények, a beszélgetésünk kezdetén tapasztalható enyhe optimizmusod visszaigazolódjék. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb hétfőn találkozunk a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.